Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, kérünk azért, hogy Te, aki megígérted jelenlétedet oda, ahová ketten vagy hárman összejönnek, jöjj. Ott, ahol vannak vágyakozó szívek, és ahol egy akaraton vannak, oda Te megígérted, hogy az áldásodat adod. Megígérted azt is, hogy azok, akik megnyitják előtted a szívüket, a szívük ajtaját, azokhoz Te bemész, közösséget vállalsz, kisöpröd azt a házat, és lakozást veszel benne. Megígérted, Urunk, azt is, hogyha valaki megszólít téged, kiált hozzád, aki imádkozik ott a belső szobában, azokat Te meg fogod hallgatni. Urunk, csupa ígéreteket olvashatunk a Szentírásban, és ezekkel az ígéretekkel erősített a Te népedet, gyülekezeteidet. Urunk, add, hogy most legyen egy ilyen segélykiáltás, mindaz, ami elhangzik ajkamról, ajkunkról, és szálljon hozzád fel, és küld lelkedet. És hisszük azt, Urunk, hogy lelkednek van hatalma szíveket megvizsgálni, és van hatalma szíveket megtisztítani. Urunk, kérünk azért, hogy így légy velünk ebben az órában. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A múlt alkalommal elindítottunk egy sorozatot, és ennek folytatásaként helyünkről fennállva hallgassuk meg Hóseás próféta könyvének harmadik fejezetét, az első öt verset a következőképpen. Ezt mondta nekem az Úr: szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak és szeretik az aszuszöllőt. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért és másfél hómer árpáért, és ezt mondtam neki: hosszú ideig fogsz nálam lakni, nem paráználkodsz és nem leszel senkié, én sem megyek hozzád. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai és király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot. Remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be a sorozatunkba, szeretnék egy nagyon rövid áttekintést adni, hogy mi hangzott el a múlt alkalommal, és igyekszem úgy ismételni, és erre fogok törekedni majd a jövőben, igyekszem úgy ismételni, hogy akik itt voltak, nekik is mondhassak újat az ismétlésnél. Hóseás kispróféta életét tanulmányoztuk, illetve tanulmányozzuk. Tanulmányozzuk azt, hogy Isten abban a történelmi helyzetben milyen szolgálattal bízta meg őt. Egy olyan történelmi időszakban állítja szolgálatba, amikor az asszír birodalom, ugye tudjuk, hallottuk a múlt alkalommal, hogy Krisztus előtt 884-től Krisztus előtt 612-ig tartott az asszír birodalom, és ez a birodalom hatalmas területeket hódított meg. Itt láthatjuk egyébként a képen is. Fénykorában, amikor tündöklött a hatalom mámorában, akkor Ázsia területének egy jelentős részét magáinak tudhatta. Mai szemmel nézve, itt direkt egy mai térképet, Google térképet is kivetítettem. Mai szemmel nézve tulajdonképpen a mai Törökországnak egy jelentős része, Irak, Irán, Szíria, Jordánia, Libanon, Izrael, Szaúd-Arábia és Egyiptom területe tartozott az asszír birodalomhoz. És folyamatosan terjeszkedett Asszíria, és Izraelben a politikai, szociális, erkölcsi és vallási viszonyok egyre inkább romlottak. Tehát ahogy terjeszkedett Asszíria, ahogy egyre inkább megjelent a különböző országokban, és itt gondolva Izraelre, illetve Júdára, egyre inkább nagyon komoly problémák adódtak, erkölcsileg, szociálisan, vallásilag és politikailag. Második Jeroboám, akit itt láthatunk a kivetítőn, ő Krisztus előtt 782 és 753 között uralkodott. Egy ragyogó, diadalmas ember volt, mégis a végsőkig gonosz, és a királyságában uralkodó látszólagos jólét belső erkölcsi romlást takart. És ahogy ide is írtam egyébként, az Isten igéje ezt állapítja meg róla, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Tehát olyan király volt, aki nem az Isten akarata szerint, nem az Isten parancsolata szerint vezette az országot. És uralkodásának ideje az ország gazdaságilag virágzott, idején gazdaságilag virágzott az ország, és sikeres háborúkat folytatott a környező népekkel. Az elődjei által alapított új főváros Samária megerősödött királysága alatt. A nép körében ugyanakkor erkölcsi romlás következett be. Halála után Zakariás követte a trónon. Zakariás a Biblia leírás alapján, ahogy itt is láthatjuk a kivetítőn, az Isten igéje azt állapítja meg róla, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ő is olyan király volt, aki nem az Istennek engedelmeskedve vezette az országot, olyan király volt, aki nem az Isten akaratát kereste, nem engedelmeskedett neki, hanem rossz irányba vitte a népet, és egyre inkább züllött a néhány hónapos uralkodása alatt az ország. Tudnélik csak 6 hónapig uralkodott, 753-as évben uralkodott, 6 hónapig, amely után Sallum megölette. És innentől kezdve Izrael utolsó királyait egymás után ölték meg. Sallum ölte meg Zakariást, de Sallum ellen is föllázadtak, puccsot hajtottak végre, és őt is megölték. És innentől kezdve minden királyt, aki még utánuk jött, minden királyt valamilyen formában megöltek. Mindegyikőjüket a bűnös, istentelen élet jellemezte, ahogy Hóseás próféta írta, olvashatjuk a 7. fejezetben, királyaik mind elhullottak, nincs köztük senki, aki hozzám kiáltana. És ebben az áldatlan lelki, erkölcsi, politikai, szociális helyzetben állított a szolgálatba Isten Hóseást, hogy ítéletét, a bűn megvetését tudassa népével. Hogy nem lehet határtalanul azt tenni, amit királyok tesznek, látjuk is, hogy Istennek a megengedő akarata mit tett, sorba hullottak a királyok, és Isten nem engedi azt sem, hogy a nép egyre és egyre és egyre távolabb kerüljön hozzá, tőle, és büntetlenül tegye azokat a dolgokat, amelyeket tett. És Isten ezen kijelentését egy nagyon erős cselekedettel és parancsal hozza tudomására a népnek. Hósás prófétát, amikor elhívja és szolgálatba állítja, akkor azt parancsolta neki, hogy vegyen el egy parázna asszonyt, Gómert. Itt az ige, amikor az Úr szólni kezdett Hósáshoz, ezt mondta Hósásnak az Úr, menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától. Három gyermekük született, és neveiket úgy kellett adni, hogy jelentéseik kifejezték Istennek a mondani valóját. Az első gyermek, fiú gyermek volt, Jezréel. Az Úr közelgő büntetésének, mely Jéhú uralkodó családját érte, a jezréeli vérontás, amely Krisztus előtt 841-ben volt, ez volt az oka. Isten ezért adta és ezért adatta ezt a nevet ennek a fiú gyermeknek, Jezréel, mert emlékeztetni szerette volna a népet arra a vérontásra, amit elkövettek a Jéhú családban, királyi családban. És ez a jövendőlés általános értelmében Krisztus előtt 734 és 722 között teljesedett be, amikor az asszírok meghódították Izraelt, és a birodalmuk egyik tartományává tették. És magát, a jezréeli síkságot, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, itt van a jezréeli síkság, valószínűleg harmadik Tiglát-Pileszer hódította meg Krisztus előtt 733-ban, és ez a völgy, és érdekesek itt a párhuzamok, drága testvérek, és ezért nagyon fontos ezeket az összefüggéseket látnunk, hogy ez volt az a völgy, ahol a Bírák könyvének 6. fejezetében Gedeon hatalmas győztes csatát vív meg. Katonai győzelem szintere volt Jezréel síkság, és ismét most itt ebben a helyzetben a nemzet szégyenének és vereségének a jelképévé vált. Bírák idején, Gedeon hadviselésében Jezréel a győzelemnek a jelképe, színhelye, és most itt ebben a helyzetben jezréeli síkság a szégyen és a vereség jelképévé lett. És itt azt az igét mondja Isten, már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Aztán a második gyermek, Lóruhámá, nincs irgalom, leánygyermek volt. A lánygyermek neve jelezte, hogy az Úr Izrael iránti irgalma egy időre megszakad. Ezért is kapta ezt a nevet. Nincs irgalom, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik, mondja az Úr, és ígéri az Úr. És a harmadik gyermek neve Loámmi, azaz nem népem fiú gyermek volt. Az ősi szövetség szavaival Isten kijelentette, hogy köztetek járok, és istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Csenghet a fülünkben Mózes 3. könyvéből, a 26. fejezetből ez a mondat. Most azonban meg fog szakadni ez a kapcsolat. És Isten azt mondja, nem népem. Nincs közöm hozzájuk. Elszakadtak tőlem, bűneik elválasztanak engem tőle, és nem tudok azokkal a dolgokkal közösséget vállalni, amit ők tesznek. És eljut Isten arra a pontra, amikor azt mondja, hogy nincs irgalom, az irgalmasság Istene kimondja azt a mondatot, hogy nincs irgalom, és nem népem. Meg fog szakadni ez a kapcsolat. Loámmi révén az Úr bejelentette, hogy Izrael ezentúl nem fogja tapasztalni különleges szabadító jelenlétét. És az ige, mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok a tiétek. Isten Hósásnak azt a feladatot adta ezzel a házassággal, Gómerrel kötött házassággal, hogy egész életével és szolgálatával meghökkentse Izraelt, és kimozdítsa őket a lelki házasság törésből, még mielőtt túl késő lenne. Tudnék, Isten, amikor szövetségre lépett az ön népével, akkor házasságra, Frigyre léptek egymással. Talán emlékszünk arra az ígéretre, arra az ígére, amit Józsué könyvében olvashatunk, amikor Józsué ott a 24. fejezetben azt mondja, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, de ti választhatok, hogy kit akartok követni. És Izrael egy akarattal és egy szívvel mondja, hogy mi is azt az Urat szeretnénk szolgálni, aki te akarsz szolgálni, a mi Istenünk, a te Istened, és mi is őt követjük. És eltelik néhány száz év, és letérnek az útról, és a nép megtagadja Istent, és Isten eljut addig a pillanatig, amíg azt mondja, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tiétek, hogy ez a frigy, ez a kapcsolat, ez a szövetség megszakad. És Izrael Istennel szembeni lelki paráznasága, hűtlensége, azzal, hogy idegen isteneket tisztel, ragaszkodott, bűne nyilvánosságra került, amikor Hóseástól felesége hűtlenkedéseiről hallottak. És Izrael újra és újra hűtlennek bizonyult az Istennel való szövetségi kapcsolatban. Isten azonban, mint féltő és féltékeny házastárs, kizárólagos szeretetet vár az ő népétől. Isten Hóseáson keresztül, ezen a kapcsolaton keresztül az ő csökönyös, önfejű, parázna, hűtlen feleségért folytatott, lankadatlan küzdelme révén megmutatta, hogy Izrael az ő népe iránti hűséges szeretetét ott fejezte ki, mint egy hűséges férj, Isten továbbra is kitartóan ragaszkodott népéhez, aki folyamatosan megcsalta őt. A Jezréel, a nem népem, a nincs irgalom azt fejezi ki, hogy Isten a bűnt, Isten a hűtlenséget mélyen megveti, elítéli, és aki hűtlen Istenhez, azon nem könyörül. De ebben a könyvben az evangélium ragyog fel, amikor arról olvashatunk, hogy minden hűtlensége ellenére ő az utolsó utáni pillanatban is lehetőséget kínál fel a bűnös embernek a megtérésre, és ezért mondta Isten Hóseáson keresztül, ahogy olvashatjuk a második fejezetben, azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába és szívére beszélek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek. A nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. A felelevenítés után most tekintsünk a harmadik fejezetre, megyünk tovább. Ebben a részben arról olvashatunk, hogy Isten azt mondja Hóseásnak, azt parancsolja, ezt mondta nekem az Úr, szeresd csak tovább azt az asszonyt. Azért bele tudjuk magunkat képzelni, drága testvérek, ebbe a helyzetbe, ebbe a szituációba, hogy milyen nehéz lehetett ebben a hűtlen helyzetben szeretni egy olyan asszonyt, aki magát odaadta más férfinak vagy férfiaknak is. Egy olyan asszonyt, akinek a szíve másé is, aki odaadta a testét más férfiaknak, aki hűtlen lett szerető férjéhez, aki szerette őt, aki gondoskodott róla, segítette őt, dolgozott érte, aki gyermekei apja. Mi ebben a helyzetben vajon mit tennénk? Ha feleségünk, férjünk megcsalása a tudomásunkra jutna, vajon mi mit tennénk? Talán a legtöbben zsigerből azt mondanánk, nincs többé közös jövőnk, talán még ennél is keményebben fogalmaznánk, és azt mondanánk, hogy takarodj a házból, Nem törnénk meg a megcsalást, a hűtlenséget, a parázsaságot, nem törnénk meg, amit velünk szemben tett férjünk vagy feleségünk. És azt gondolom, a legtöbb esetben érthető is az embernek ez a zaklatott, felháborodott, elkeseredett reakciója. A megcsalásban megbántva, megalázva, becsapva érezzük magunkat. Akit szeretünk, akivel éreztetjük, hogy mindenünk az övé, az egyszer csak félrelép, hűtlen lesz, megcsal, becsap, megaláz. Hadd meséljek el egy történetet, egy igaz történetet, amit néhány éve olvastam. Ez jól érzékelteti a megcsalásnak, a becsapásnak a helyzetét. 2011-es World Trade Center tragédiája sokkolta az egész világot. A mai napig kiheverhetetlen sokként hat az Egyesült Államok lakosságára az a terrorcselekmény. De nem csak az a tragédia, hanem a személyes sorsok tragédiája is kitapintható volt 2001. szeptember 11-én. Aznap hajnalban egy férfi, elbúcsúzva a feleségétől, ment a munkahelyére dolgozni. Mint minden nap, a családjáért, feleségért dolgozó férj elköszönt a feleségétől, és ment be a World Trade Center irodába dolgozni. Legalábbis ezt mondta a feleségének, és így búcsúzott el. Sajnos ez a férfi nem a munkahelyére ment, hanem aznap reggel találkozott a szeretőjével a szeretője lakásában. A munkaidő helyett eltöltött pásztorórák alatt kikapcsolta a telefont, és együtt volt ezzel a nővel. 2001. szeptember 11-én a New Yorki idő szerint 8:46-kor becsapódott egy eltérített gép az épületbe, az épület északi tornyába. Majd nem sokkal később a második eltérített gép 9:03-kor a Világkereskedelmi Központ Iker tornyának a déli tornyába csapódott be. Az aggódó feleség a híreket hallva folyamatosan próbálta hívni a férjét, de a telefonja ki volt kapcsolva. Mind a két épület 10:28-kor összeomlott. Emberek ezrei haltak meg a tragédiában. Ott dolgozó tűzoltók, rendőrök, dolgozók és civilek. 11:00 tájban a pásztorórák befejeztével a férj bekapcsolta a telefonját, mikor is a feleség aggódva folyamatosan próbálta hívni a férjét, és végre elérte. Zaklatott, aggódó hangon megkérdezte, hogy hol van. Mire a férfi nyugodtan, mit sem sejtve azt válaszolta, hol lennék, az irodában ülök és dolgozom. El tudjuk képzelni, hogy ebben a szituációban mit élhetett át ez a feleség. Becsapva, megbántva, megcsalva érezte magát ez az asszony, hogy micsoda fájdalmat élt át ez a hitves. Hóseás, akinek hűtlen felesége volt, Isten azt mondja neki, csak szeresd tovább. Lehet, hogy mi emberek erre a felszólításra összeszisszenünk, és azt mondjuk, hogy nem tudnánk. De Hóseás szereti tovább Gómert, a hűtlen, a parázna feleséget. Talán ez a szituáció érzékelteti, tükrözi a legjobban Isten irgalmas szeretetét, amikor azt mondja, szeresd csak tovább azt az asszonyt. Isten nem kér olyat, amit ő ne tenne. Az ő népe, az ember ugyan ebben a helyzetben van. Hóseás, a férj, szereti továbbra is azt a hűtlen, őt elhagyó parázna asszonyt. Isten szereti továbbra is azt a hűtlen, őt elhagyó parázna népet, embert. A nép, az ember hűtlen lett Istenhez, megcsalta őt, másé már a szíve, nem egyedül Istené. A bizalmat, amely egyedül Istent illette volna, megosztja. A szeretetet, a hűséget, amely egyedül Istent illetné, megosztja mással. Az a szövetség, melyet egyedül Isten kötött, az fel lett bontva. Szíve már nem csupán Istené, hanem másé is. Pedig tudjuk, hogy ezen a szíven, ahogy egy házasságban sem, nem lehet osztozni. Vagy az egyiké, vagy a másiké. De megosztani, kettészedni nem lehet. Csak ketté szakítani, ketté törni. És az ember így törte ketté az Isten szívét, amikor hite, hűsége, bizalma már nem, vagy nem csak az Istenbe lett vetve, hanem másban is hitt, máshoz is hűséges akart lenni, és bizalmát másba is vetette. Hóseás engedelmesen fogadta Isten parancsát. Tekintélyes összegért visszavásárolta a feleségét. Ennek a visszavásárlásnak a körülményei háttere, ez homályos számunkra, nem tudjuk pontosan a hátteret. Talán kultuszi parázna lett a felesége, de az is lehet, hogy egy olyan ember jogos tulajdona volt, aki másodfeleségként eltartotta, vagy prostituálként alkalmazta őt. Az, aki más szeretője, ahogy olvassuk itt az igében, ezt mondta nekem az Úr, szeress csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, talán arra utal, hogy az asszony valaki más birtokában volt. Másé volt a szíve. Ahogy Izrael népének is másé volt a szíve, már nem Isten volt az első az életében, hanem osztozni akart ezen a szereteten. Parázna lett lelkileg, hűtlen lett Istenhez, és megtört Isten és a nép között ez a szövetség. Az új nemzedék pedig már ebbe a se veled, se nélküled kapcsolatba nőtt bele. Pedig, ahogy egy házasságban nem lehet se veled, se nélküled kapcsolatban lenni, ugyanígy Istennel sem lehet ilyen se veled, se nélküled kapcsolatban élni. Az vált természetessé, ami nem volt természetes, mert a hűtlenség, a paráznaság, a bizalmatlanság az nem természetes. És a nép pedig úgy élt, mintha ez lenne a természetes. Mint ahogy Gómer is, a feleség úgy élt, hogy másnak is odaadta nem csak a szívét, hanem a testét is. Az vált természetessé, ami természet ellenes. Hóseás nem elég, hogy megcsalva érezte magát, parázna lett a felesége, de ezért a parázna feleségért még fizetett is. Olyan szépen fejezi ki ezt a károli fordítás, hadd idézem itt az igét, és megszerzém azt magamnak 15 ezüstön és egy hómer árpán és egy létek árpán. Mi az üzenete, hogy fizetett Hóseás a parázna feleségért? Egy hómer árpát és egy letek árpát? Az árpa az termény volt. És amikor állattartók kereskedtek egymással, hogy sokszor fizettek terményben. Ezt úgy nevezték cserekereskedelem. Mit akar itt elmondani nekünk ez az ige? Hiszen ezt kell nekünk mindig vizsgálni. Azt, hogy az Istentől elfordult ember ennyire le tud csúszni. Embertelenné tud válni. Milyen érdekes a magyar szavunk, magyar nyelvünk. Ember és embertelen. De olyat nem mondunk, hogy állat és állattalan. Ilyet nem mondunk. És az ember embertelen tud lenni, ennyire le tud alacsonyodni, le tud süllyedni, le tud aljasodni, és mondjuk ki, olyan tud lenni, mint egy állat. Ha szétnézünk a világban, látunk sok ilyet, tudnánk példát felhozni. Én nem szeretnék, mert azt gondolom, hogy mindannyian tudunk erre mondani. Embertelenné tud válni az ember. Egy házasságban is embertelenné tud lenni egyik a másikkal szemben. És hogyha nagyon állatbarát szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy hát az embertelen ember, az nem jó az állathoz hasonlítani, mert az állat külön tud lenni az embernél. Rettenetes tud lenni az ember, és egy házasságban is rettenetesek tudunk lenni mi emberek. És ez a történet, ez a rész azt akarja kifejezni, mint egy állatért fizetnek. Ezért a szerencsétlen, elvetemült, parázna, hűtlen asszonyért oda megy Hóseás, és fizet érte. Milyen fájdalma volt ez Hóseásnak, de milyen szánalmas lehetett ez ennek a szerencsétlen asszonynak, aki így lealacsonyodott, hogy férfiról férfira hát, és ment vele. Azzal, hogy Hóseás fizetett érte, azzal azt akarta tenni, hogy kivásárolta, megvásárolta abból az állapotból, abból az embertelen, már-már mondhatom azt, állati állapotból, amibe került, és újra saját tulajdonába veszi Hóseás. Talán nekünk modernkori embereknek furcsa hangzik ez, de lényegében véve ez történt. Kivásárolta feleségét abból a parázna életből, kapcsolatból, ezüsttel, árpával. Egy józan ember megkérdezné, hogy miért csinálta ezt. Miért nem hagyta ott ezt az asszonyt? De ha már nem hagyja ott, de még fizet is érte. Ez a történet előre vetíti azt, hogy Isten is visszavásárolt bennünket. Kivásárolt abból az életből, abból a hiába való parázna, hűtlen, bűnös életből, amiben tengünk, lengünk, amiben beleszületünk. Mivel vásárolt ki, milyen árat fizetett értünk? Az Atya nem ezüsttel és nem árpával fizetett. Péter levelében, ott az első péteri levél első fejezetében azt olvashatjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Hogy feltettük a kérdést Hóseásnál, miért csinálta, miért fizetett? Mert Isten azt mondta, szeresd csak azt az asszonyt. Mert Isten nem kér olyat, amit ő ne tenne meg. Istennek olyan drágák voltunk, hogy még fizetett is értünk. Meg akart szerezni magának, hogy elmondhassa, hogy most már az enyém vagy. Hozzám tartozol, hogy ő hatalmas árat fizetett azért, hogy kivásároljon abból az állapotból, amiben vagyunk. Nem megdöbbentő, hogy sokkal nagyobb árat fizetett Jézus értünk, mert az életét adta oda. Nem árpával, nem ezüsttel, nem arannyal, nem hiába való dolgokkal fizetett az Atya, hanem drága véren, Jézusnak a vérén. Isten annyira szeretett bennünket, hogy nem törődve az ember Istennek okozta sebekkel, azzal, hogy az ember hűtlenségével, tagadásával, hitetlenségével Isten szívét törte ketté. Ő mégis szeretetét abban mutatta meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba. Ezzel a kereszthalállal, váltsággal ki kívánt vásárolni abból az állapotból, amiben születtünk. Istennek ez a szeretete mutatkozott meg Hóseás idején, és mutatkozik meg Jézus Krisztusban. ahogy Hósás és szerette, és mindent megtett a hűtlen feleségért, és ezt Isten egy egyszerű emberi példában kívánta közelhozni hozzánk, úgy szereti, és tett meg mindent a hozzá hűtlen emberért, és akarja visszafogadni. Visszafogadni a tőle eltávolodott embert Krisztusban. És így mehetünk ő hozzá, ahogy vagyunk. Nincs kritérium, nincs feltétel, hogy hogyan mehetünk hozzá, csak bátorítás, hogy jöjj, míg lehet, hogy ne utasítsd vissza. A következő alkalommal még Hósásnál maradunk, nyilván arra nincsen időnk, hogy heteken keresztül Hósás könyvét tanulmányozzuk, de szeretnék még ebből a fejezetből a második részt szeretném a testvérekkel megosztani. Nem csak a történelmi múlt, a jelenkori, hanem a jövő utolsó végidőbeli síküzenetét is szeretném ennek a résznek látni és megláttatni a gyülekezettel. Tudnilik ennek a résznek, hogy hosszú ideig élnek majd Izrael fia is király és vezér nélkül. Ez nem csak egyszerűen egy történelmi tény, hiszen több száz éven keresztül valóban király nélkül élnek, és aztán tudjuk, hogy le is rombolják a templomot 586 tájékán, és aztán templom nélkül maradnak, de nek van egy végidőbeli sík üzenete is, ami előre mutat. Forgassuk a szívünkbe ezt az Isten által elkészített kivásárlást, hogy Isten fölértékelt a mi életünket ezzel a vásárlással, és ő neki ez nagyon sokba került. Majd a jövő héten pedig egy másik üzenetről is hallhatunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megrendítő Hóseásnak, ennek a prófétának, férjnek, családapának az élete, hogy milyen helyzetben kellett megtanulnia, hogy te szerető Isten vagy, hogy te akkor is szereted a te népedet, amikor hűtlen, amikor megcsal, amikor távol van tőled, és Hóseás a saját bőrén, saját életén tapasztalta meg húsba vágó módon azt a szeretetet, ahogy szereted a népet, ahogy kivásárolta az ő drága feleségét abból a parázna állatpotból. Úgy vásárolsz ki bennünket is, azokból a lelki paráznaságokból, ahogyan élünk, ahogyan születünk. És ez a drága vér, a bárány vére minden szenytől meg tud tisztítani. Minden bűnre van bocsánat. Urunk, kérünk azért, hogy éreztesd velünk atyai szeretetedet. És most, amikor énekeljük ezt a gyönyörű szép éneket, csend van bennem, valóban tudjunk elcsendesedni a szívünk mélyén, és elgondolkodni azon a kérdésen, hogy miért szeretsz még? Ahogy talán Gómer is elgondolkodott azon, hogy miért szereti még őt, Hóseás. Talán a nép is elgondolkodott, de Urunk ad, hogy mi is elgondolkodjunk, miért szeretsz engem, miért szeretsz még. Amen.